Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ha jól lakott ember még a mézet is megtapossa, de aki valóban éhes, annak még a keserű is édes. A példabeszédekből vett idézettel köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas mai adásában, majd honvédségi híreket adunk közre.
Volt fürdőzés, vízikaland, pályafánkozás és hasonlók.
A közösség miatt szeretem, a csocsúzások nagyon jó, és sem így kezes programok a legjobban.
Nyár lévén felidézünk egy korábbi beszélgetést, ezúttal Horváth Kornél tábori lelkésszel.
Egy tanár, ha rossz kedvű, óriási a felelőssége. A diákot ugyanúgy meg kell tanítsa aznap a tananyagra. A kutya nem kíváncsi rá, hogy neki milyen kedve van. Óriási a felelősség. Papnál ugyanígy, egy tábori lelkésznél ugyanígy. Végezd a munkádat.
És folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Rettenetes rossz a hangulat. Én az egész alakulatról tudok átfogó képet adni, mert annyi helyen járok köztük.
Honvédségi hírek röviden.
Túrázás, sportversenyek, kalandpark, szalonnasütés és természetesen sok-sok fürdés a Balatonban. Dióhéjban ilyen élmények várnak a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség szervezte honismereti és természetvédelmi tábor második turnusának résztvevőire.
Ez a 17. táborunk, és ennek az a különlegessége, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel nem egy turnusos, hanem három külön turnusban szerveztük meg a gyerekeknek.
Alácsi Ervin űrnagy, kiemelt vezető tábori lelkész.
Így nem a szokásos 60 gyerek üdül itt velünk egyszerre, hanem olyan 35-36 gyermek egy alkalommal, és ugye a három turnusban összesen olyan 110-111 néhány gyermek fordul meg nálunk. Eléggé jók a visszhangok, annak ellenére, hogy itt reggel, kora reggel kelnek, minden reggel van torna, és azért elég megerőltetőek a programokat, a túrák. Ennek ellenére a gyermekek nagyon élvezik. Szerintem kifejezetten az ennek a tábornak az erőssége, hogy nincsenek üres járatok, tehát nagyon sok programot szervezünk nekik.
A tábor másik különlegessége, hogy a gyerekek nem használhatnak semmilyen kommunikációs eszközt, így csak egymásra tudnak figyelni. Nem ritkán életre szóló barátságok szövődnek. Persze, ha a legnagyobb élményekről kell beszélni, az mindenkinek más és más.
Mikor elmentünk egy kalandparkba, Sóbrióskába, volt fürdőzés, vízikaland, pályafánkozás és hasonlók.
A közösség miatt szeretem, a csocsúzások nagyon jók, és így közös programok a legjobban. Egy barátom, akit 4 éve ismertem meg legelső táborban, és azóta is jobban vagyunk.
A tábor első napján a résztvevők szállásuk elfoglalása és az ebédet követően felgyalogoltak a Rezivárba. Itt ismerkedhettek meg a Romvár és a környék történelmével, majd az estét közös szalonnasütés zárta. A táborozókat meglátogatta Benkő Tibor honvédelmi miniszter is, aki ajándékként csokoládét és dinnyét hozott magával. Mint mondta, nagyon örül, hogy a szervezőknek köszönhetően ilyen sok gyerek gazdagodik felejthetetlen élményekkel. Több mint 23 ezer gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyerek ismerkedhet meg a jövőben a katonai pályával a Vérteszt Felmagad elnevezésű gyermekvédelmi és honvédelmi program keretében. Erről írt alá együttműködési megállapodást Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes, Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára, Koron Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, és Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. A sajtótájékoztató napján a Fejér megyei gyerekvédelmi központban nevelkedő gyerekek ízelítőt kaphattak a haderő és a Honvédelmi Sportszövetség mindennapjaiból.
Szükségünk van olyanokra, akik szeretik a hazájukat, akik képesek arra, és komolyan veszik, hogy a katonai esküjüket teljesítsék. Pedig az a legerősebb eskü, ott a katona az életét ajánlja föl a hazájáért. Azt gondolom már is találkoztak azok a gyerekek, akik innen hátrányból indulnának, de mégis előnyt tudnak szerezni. És ez ennek a megállapodásnak szerintem a legfontosabb üzenete.
A parlamenti államtitkár hozzátette, az együttműködés keretében felajánlja a tábori lelkészi szolgálat és a hadtörténeti intézet és múzeum segítségét. Koron Ferenc vezérezredes leszögezte, a honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik kulcseleme a humán erőforrás.
Mi szívesen és örömmel működünk mindenkivel együtt, aki a jövő magyar honvédségének olyan humán erőforrást tud adni, olyan humán erőforrást tud biztosítani, illetve van lehetőség arra, hogy a magyar honvédség innen is tudjon meríteni, aki szereti a hazáját, nyilván aki tudja azt, hogy hogyan kell megvédeni Magyarországot és a magyar embereknek a biztonságát.
Simicsko István kiemelte, a Honvédelmi Sportszövetségnek jelenleg 220 tagszervezete van, és a sporton keresztül is szeretnének lelki tartalékot és tartást adni ezeknek a gyerekeknek.
Hogyha valaki szereti a hazáját, az képes tenni is, alkotni is, törődni is a hazájáért, főleg, hogyha bajba kerül a haza a szülőföld. Tudjuk azt, hogy a sport mit jelent nekünk magyaroknak, tudjuk, hogy mit jelent a gyermekeink fejlődésében, sőt, a társadalom együttélésünk folyamán is.
Fülöp Attila úgy fogalmazott, az a cél, hogy a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyerekek esélyt kapjanak, stabilabbá tegyük az életüket a gyerekvédelmi és honvédelmi programon keresztül. A Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóai biológiai mentesítő csoportja az országos tisztifőorvos feladatszabásának megfelelően újra fertőtleníti a Pesti úti idősek otthonát. A 17. kerületi intézmény előtt tartott sajtótájékoztatón Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, most megelőző intézkedésként fertőtlenítik újra az intézményt a Magyar Honvédség egyedülálló képességével, hogy ne válhasson ismét gócponttá az idős otthon.
Legutóbb húsvétkor találkoztunk, akkor kezdődött egy vírusmentesítés és fertőtlenítés ebben az idős otthonban, és ma ezt meg kell ismételni. Ma ugyanúgy 25 katona a Petőfi Sándor vegyvédelmi zászlóhajtól, illetve az általuk kiképzett szerződéses és önkéntes katonák teljesítenek itt szolgálatot, teljes vegyvédelmi felszerelésben, gázálarcban, mint 3 hónappal ezelőtt. Akkor egyébként 85 ezer négyzetméter felületet kellett fertőtleníteniük, tehát most is ez vár a honvédeinkre.
A parlamenti államtitkár emlékeztetett, a székesfehérvári vegyi védelmi zászlóhaj állománya a kialakult járványügyi helyzetben országszerte több mint 1000 idős otthonban és szociális intézményben 2,5 millió négyzetméter felületet vírusmentesített és fertőtlenített.
További honvédségi híreket a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak. Nyerlévén ismétlésben közlünk korábbi interjúkat, riportokat. A mai adásunkban Horváth Kornél tábori lelkésszel készített beszélgetésből idézünk, amelyet Ördög Kovács Márton készített.
Ez mindig egy ilyen romantikus gondolat egy katonának a fejével külszolgálaton megkeresztelkedni. A legtöbben pont abban a korban vannak, hogy talán esküvőre is már készülhetnek, vagy keresztapák lesznek, és akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi a motivációjuk, és akkor a legkülönbözőbb motivációkkal találkozom. Van, aki azt mondja, hogy ő 30-40 éves, 20 évesen jutott el arra, hogy figyelve a világban az eseményeket, hogy ő így akarja kifejezni azt, hogy ő a keresztény kultúrkörhöz tartozik. Van, aki esküvőt akar, és azt mondta, hogy van, aki csak egyszerűen érdeklődik, nagyon sokféle motiváció van. És ez egy pár alkalmas hittanóra jellegű, de inkább mivel különböző beosztású, különböző rendfokozatú emberek, ezért inkább több egyéni felkészülést igénylő alkalom. Ezek nagyon jó események, egy adott szakasz, egy raj életében is, mert olyat még nem láttam egyébként, aki így kifejezetten ellenségesen viszonyult volna ehhez. Inkább azt látom, hogy akkor az egész szakasz vagy raj kicsit jobban összefog, ünnepeljük meg az éppen frissen megkereszteltet, eljövünk a misére, mert ez mindig, én mindig mise keretébe tartom ezt. Általában barátságok nem születnek egy misszióban. Azok a mély emberi kapcsolatok azok arra fél évre, 6 hónapra korlátozódnak, de egy távoli haverság az nagyon komolyan meg tud maradni. Mindig örülünk egymásnak, hogyha látjuk, emlékezünk, nosztalgiázunk, örülünk, hogyha legközelebb is együtt jutunk el valahova. És hát természetesen, hogyha valami papi munkára van szükség, akkor megkeresik az embert. Ilyen is előfordul. Segíts, esküvőm lesz, kereszteld meg a gyerekemet. Ezzel elő szokott fordulni. Hogyha én kimegyek egy misszióba, akkor én oda úgy megyek ki, hogy nekem konkrét terveim vannak. Nem jövök haza úgy, hogy legalább mindenkivel egyetlen egy szót ne váltsak. Ha ez csak annyi, hogy hogy vagy, akkor ennyi. Mivel már tudom, hogy hova megyek, ezért tudom azt, hogy hova viszem kirándulni a csapatot, milyen ünnepek lesznek, mivel erre fel kell készülni. A misszió számomra ad egy olyan fajta napi rendet, aminek van egy nagyon jó megtartó ereje. Az, hogy minden nap ugyanaz történik, az lehet 99%-ban, mert nyilvánvalóan nem mindig ugyanaz, de nagyrészt ugyanaz, az lehet unalmas is, de ugyanakkor lehet egy nagyon jó megtartó erő is. Én nekem olyan szinten nem okoz az úgy semmit, mert én nagyon szeretem csinálni, én nagyon élvezem. Ezeket így nem misztifikálom túl. Én így inkább így megélem, és nyilvánul leszűröm belőle a következtetéseket. Van olyan, hogy mély, persze. Ja, hát az mélypont az mindig van, persze. Csak hát ki kíváncsi a papnak a mélypontjára? Senki. És ez nagyon kell, hogy motiválja az embert azt, hogy nem utassa ki. A másik meg, hogy az ember távol lelkészként a parancsnokkal utoljára hagyhatja el a süllyedő hajót. Ergo, nekem ezt nem szabad kimutatni, nem szabad, hogy lássák rajtam, akkor inkább zárkozzak be, bújjak be a takaró alá, és oldjam meg másfél-két órán belül. Mert ha meg valakinek szüksége van rám, akkor meg én nem mondhatom azt, hogy bocs, de nekem most világfájdalmam van. Szóval én ezt így nagyon határozottan ellenzem, hogy egy pap kimutassa egy misszióban a mélypontját. Tehát mi nem azért megyünk misszióba, hogy velünk foglalkozzanak. Mi azért megyünk misszióba, hogy mi foglalkozzunk az emberekkel. Hát most gondold el, egy tanár, ha rossz kedvű, óriási a felelőssége. A diákot ugyanúgy meg kell tanítsa aznap a tananyagra. A kutya nem kíváncsi rá, hogy neki milyen kedve van. Óriási a felelősség. Egy papnál ugyanígy, egy tábor lelkésznél ugyanígy. Végezd a munkádat.
Mondtad már, hogy konkrét napirended van a misszióban. Hogy épül fel egy nap?
5:50 és 6 között kelek. Közben már az emberek ébredeznek, beszél, hello, hogy vagy, mizu, vagy aludtál. Csendesebben, mert a többiek még alszanak. Ezután jön a fürdőszobás procedúra, és akkor ilyen fél hét, 6.30, 6.40, 6.45 körül elindulunk reggelizni már egy csapattal, megreggelizünk, 7:30-kor kezdődik a munkaidő, addigra le kell menni az irodába, a parancsnoki értekezlet van, ez határozza meg egy napnak a menetét. Így dől el, hogy az embernek hogy alakul egy napra, bennmarad a táborba, kimegy a táborból, esetleg más nemzettábori lelkészével kell-e valamit megbeszélnie, kell-e misére készülnie, vagy egy más egy imára, vagy ünnepségen, hogyha beszélet kell mondani. Én voltam járőrbe, az nagyon, nagyon jó volt, nagyon szerettem. Nézd, a mi munkánk az olyan, hogyha te hetente egy misét tartasz, és mondjuk szervezel kirándulásokat, nekem egy kicsit több belső igényem van, én szeretek szerves része lenni a kontingensnek, ezért meg kell találnom azt, hogy hol tudnak rám számítani. Hogy ez most éppen sajtófigyelés, vagy elkísérem a századparancsnokot, és meghallgatom, hogy mi a problémája, és esetleg tanácsot kér, és válaszolok neki, hogy egy századon belüli konfliktus hogyan simítson el. Ez már mind-mind az embernek a saját habitusán és egyéni kezdeményező képességén múlik.
Nádasi Alfonz ezúttal is hadélményeit osztja meg a hallgatóinkkal, méghozzá Bőzsöny Ferenc olvas fel a kötetből egy újabb részt.
Szeptember 13-a. Sokat beszélgetek a tisztekkel, mert rettenetes rossz a hangulat. Ők kérik, hogy mindig számoljak be, mert ők csak apró részleteket ismernek, míg én az egész alakulatról tudok átfogó képet adni, mert annyi helyen járok köztük. Elégedetlenség mindenfelé. Most, hogy összecsaptak bennünket, ég tudja, miféle kivérzett, elkopott maradék alakulatokkal, pillanatok alatt átterjedt az egész hadosztályra a lépfene. Hát nem is csoda. Sajnos majdnem mindig igazuk volt a lázongoknak. A teljes vezetés tehetetlen, céltalan, még a vezérőrnagy sem tud semmivel sem többet, mint mi, ha valakivel beszélünk. Ha hozzánk vetődik egy-egy übermencs bakakáplár, az többet tud mondani, mint a mi ezredeseink. Hát azok honnan a mennykőből szedik az értesülésüket? És az a sajátos, hogy eddig mindig bevált az értesülésük. Nálunk a lázongás alapja legtöbbször a következő. Az embereket esztelenül hajtják. Szabadság nélkül bevetik a másik fronton. Rossz a ruhánk. A bakancsból kilóg a lábunk meneteléskor. Ilyen is hasonló mozzanatok adják a forradalmi hangulat alapját. Szerencsétlen német Béla vezérőrnagy, aki áldott jó ember, megtenne mindent, de felőrlődik abban, hogy őt is becsapják. Katonai fegyelme nem engedi, hogy előttünk panaszkodjék, de nekünk is van már annyi rutinunk, hogy mindenből tudunk következtetni. Hát ti, akik tehetnétek valamit, van nektek istenetek? Van eszetek, és nem gondolkodtok? Van szemetek, és nem láttok? Sokan ott hagyták mindenüket az orosz fronton, mégsem szereznek nekik újat. Csak amit egymásnak adunk. Rossz a csizmám, nincs hozzá talp. Szétlovagoltam az alsó nadrágomat, nem lehet megjavítani, nincs folt sem. És az enyém még a legjobbak között van. Naponta látom megújulni Tiborcs panaszát. Perceken belül forradalmat tudnék szítani, pedig nem is destruálnék. De érzem, hogy robbanásig tudnám fokozni a hangulatot. Uramisten, adj erőt, hogy tudjam csillapítani az embereket. Hiszen ha élükre állok, mint forradalmár, golyót kapnánk. Így legalább tudok nekik segíteni, még ki nem húzzuk magunkat ebből az erkölcstelen háborúból. Azért írom ezt, mert éppen ma hallottam, hogy a románok már meg is tették. Ők jönnek most ellenünk, ezért hoznak minket ide. Az egyik idevetődött tisztecske elárulta, hogy nyilas. Na hát, több sem kellett. Megmondtam neki, a drága az élete, titkolj el ha záruló gondolatait, mert különben agyonverik a józan magyarok. Az ilyenek mindig nekem mondják el minden ostobaságukat azzal, hogy kinek beszéljenek, ha nem a katolikus papnak. Aztán csodálkoznak, hogy a katolikus pap úgy mellékesen magyar ember is. Kereken megmondja a véleményét a kommunistáról is, meg a nyilasról is, ha mindegyik eladja az országot. Csak az egyik balra, a másik jobbra. Csak az égtáj választja el őket. De a gyűlölet mindkettőben az egekig ér. Ez pedig nem vihet kibontakozáshoz. Adj, Uram Isten erőt, hogy le tudjam csillapítani a jogosan lázongókat.
Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, valamennyiüknek a szerkesztőt Fodor Endrét hallották, a Példabeszédek könyvéből vett idézettel búcsúzom. Aki elfogadja a figyelmeztetést, az maga is az életútját mutatja másoknak, aki pedig elutasítja az intést, másokat is félrevezet.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Július 26.